Bembori lesz, nem ez a neve éppen, mert az egy másik mozgalomhoz tartozik. Ezekről kérdezem, vagy erről beszélgetünk a következő percben Gerencsér Balázssal, a NIOK igazgatójával. Szia Balázs!
Szia! Köszönöm a kedves hallgatókat!
No, hát azt látom, hogy nagyon sok 134 pályázó szervezet volt, mert ugye úgy lehet valaki az év civil szervezete, hogy jelentkezik, hogy ő, neki van annyi öntudata a saját tevékenységéről, hogy ez szerinte ilyen címhez segíthet, és tehát magyarán egyéni jelentkezéssel, nem ajánlással, ugye?
Igen, igen. Sok helyre kiküldjük ezt a pályázati lehetőséget, hogy pályázzák meg a egyes kategóriákat, hiszen itt nem egy civil díj kategória van, hanem 7, és ebben ezekben a kategóriákban jelentkeznek aztán a civil szervezetek. Sokszor azért azt tapasztaljuk, hogy úgy kerül ide egy szervezet, hogy valaki felhívja erre a figyelmét, hogy hát nagyon kiválóan teljesített és hallott erről a civil díjról, és ő úgy gondolja, hogy legígéretesebb új szervezet kategóriába, vagy ez egy olyan fantasztikus együttműködés volt, tehát a legjobb együttműködés, vagy legjobb helyi kezdeményezés, csak hogy párat kiemeljek, kategóriában ő szerinte akár a tavalyi év legjobb ilyen teljesítménye is közé is be kerülhet, és akkor így jelentkeznek a civil szervezetek erre a lehetőségre.
Van egy zsűri, ugye mindegyik kategóriának a jelentkezőit valamilyen módon megpróbáljátok számba venni, értékelni, és kiválasztani néhányat, akik a végső győzelemért hát versenyezhetnek.
Igen, hát a zsűri tényleg a szektor, illetve az üzleti szféra azon részéből, amelyik a civil szervezetek iránt érdeklődik, azokból tevődik össze, és hát egy kiváló, nagyon elkötelezett valaki sok-sok éve számíthatunk rá, és mindig jelentkezik, hogy újra és újra szívesen részt vesz a zsűribe, és úgyhogy egy nagyon színvonalas zsűri, és ők választják ki azokat a shortlistre kerülő szervezeteket, amelyek
elmentek.
Utána egy következő zsűri alkalmával
egy kis hangzavar
legjobbak,
van.
Még a legjobbak kerülnek ki választásra, tehát először van egy shortlist, vagy mondjuk egy válogatott, és abból a válogatottból végül a győztes kikerül, de hát már erre a előválogatásba bekerülni, az már szerintem egy kiemelkedő teljesítményt feltételez, és ők maguk az NLC, a Nőklapja Café, nlc.hu oldalára már föl is kerülnek, meg a mi oldalunkra is, ahol szavaznak.
Tehát egy nyilvánosságot kapnak, egy kicsit bekerülnek a közbeszédbe.
Van, bemutatjuk őket, és a nagy közönség számára megismertetővé tesszük a civil kezdeményezésüket, projektjüket, programjukat, hogy miért példaértékűek, és rájuk lehet szavazni. Most azokból a legjobb 5, ez a szavazás még éppen zajlik, tehát az nlc.hu-n még lehet szavazni a év civil szervezete közönségdíjasára. A legjobb 5, legsikeresebb 5 szavazott gyűjtő közül lehet még választani, azt hiszem május 8-án estig.
Tehát akkor van egy szakmai zsűri, amelyik nem csak előválogat, hanem egy-egy kategóriában ő meg is határozza, hogy ki nyer, és a közönségdíj az, ami szavazással van, jól mondom ezt? Így van.
A közönségdíj az egy szavazáson.
De az egyes kategóriákról egy szakmai
csoport. Az NLC oldalán, az ő szavazó felületükön szavazhat mindenki, és várjuk is még 8-a évfélig a szavazásokat.
Anélkül, hogy neveznénk szervezeteket, de hogy ilyen hétköznapján kérdezem, milyen a felhozatal, tehát hogy látod, hogy szélesedik ez a kör, van a civil társadalommal kapcsolatban, vagy a non-profit szervezetekkel kapcsolatban egy ilyen félelem is, hogy egy kicsit kifáradás is van. Szóval éreznie valamit abból, hogy nehéz időkben állnak helyt ezek a szervezetek, vagy mindent nagy elánnal teljesítenek minden akadályt. Hogy látod ezt? Milyen a felhozattal? Ez az alapkérdés.
Igen, tehát, hogy vannak olyan kategóriák, amikbe úgy talán nehezebben pályáznak, vagy nehezebben gondolják úgy a szervezetek, hogy ők valami különlegeset csinálnak, és van olyan kategóriára, amire sok jelölést kapunk. Úgyhogy ez kicsit nem csak arról szól, hogy mondjuk abban a kategóriában, ami soha nem tematikus kategória, tehát nem a legjobb zöld, a legjobb szociális szervezetnek adunk díjat, hiszen azt gondoljuk, hogy az a szakterületnek a feladata, hanem nálunk a legjobb helyi kezdeményezés, legsikeresebb adománygyűjtés, kommunikációs kampány, legnagyobb hatású projekt, tehát általános
más
kategóriák, de mindig van olyan, hogy egyikbe csak kevesebb színvonalas pályázat van, a másikban pedig hát nagyon-nagyon nehéz kiválasztani azt a kettőt, hármat. Én per pillanat nem látom a számban a csökkenést, sőt az elmúlt két évben több pályázatot kaptunk, mint korábban. Mindig nagyon nagy számú pályázatból szerencsére válogatunk, több mint 100 volt idén is a pályázók száma. Azt meg lehet említeni, hogy vannak olyan területek, ahol nehezebb, kiemelkedő programot hozni, vagy nehéz megújulni. Tehát például éppen a kommunikációban, vagy az adománygyűjtésben viszonylag kevés friss, újszerű megoldást tapasztaltunk, inkább már az korábbi évek innovációiból tanult megoldásokat látjuk újra, de ebben nincsen semmi baj, hiszen nem csak az innovációt díjazzuk itt, hanem azt is, hogy valaki akár egy korábbi megoldást nagyon kiemelkedő munkával nagyon precízen ér el.
Ez lesz tehát az egyik fele az eseménynek, amikor megismerjük ezeket egy érdekes ilyen közönség bevonásával zajló nagy társadalmi együttlét során megismerjük ezeket a szervezeteket, és aztán ezek közül kiválasztva, melyik a legjobb, azt elmondjátok. De azért tulajdonképpen itt a párbeszéd, a diskurzus, a találkozás is, annak is nagyon komoly súlya van, hogy egymást megismerhetik, megerősíthetik, vagy egyáltalán fölfedezhetik egymást, tehát hogy sok mindent történik, ezért is igazából ez egy nagyobb ünnep, nem pusztán egy eredményhirdetés.
Így van, úgyhogy azt gondolom, hogy a civil szervezetek képviselőinek nagy szüksége van arra, hogy a munkájukat elismerjék. Ez az egyik küldetésünk, amellett szeretnénk azt is, hogy minél többen értesüljenek ezekről a kiváló dolgokról. Harmad rész pedig az, hogy egymástól is biztatást, megerősítést kaphatnak egy-egy ilyen alkalommal. Nagyon sok nehéz témával foglalkoznak a civil szervezetek, nagyon sok olyan témával, amit az állam vagy az önkormányzat már nem kellő súllyal vesz figyelembe, elhanyagol, nagyon sokan elesettekkel, hátrányos helyzetű emberekkel, csoportokkal, témákkal, elhanyagolt témákkal foglalkoznak, ezeket karolják föl, és hoznak létre csodálatos eredményeket. Nyilván jelenleg nehéz bármi nagyon pozitívat mondani, úgy általában a szektor helyzetéről. Látható, hogy egyre nehezebb a forrásokhoz jutás, a Európai Uniós források elmaradásával, csökkenésével, azáltal, hogy Magyarország a többi országhoz képest ugye nem sokkal kevesebb forráshoz jut hozzá, emiatt ez hátrányosan érinti azokat a területeket, különösen, mint egészségügy, szociális terület, kultúra, ahol a civil szervezetek is aktívak.
Környezetvédelem, igen.
Nagyon nagy szükség van ilyenkor egy pozitív megerősítésre, ünnepre, hogy minden küzdelem mellett azért még így is el lehet érni sikereket, és próbáljuk felhívni közösen a figyelmet ezekre a sikerekre.
A díjátadás az jövő héten lesz, jövő héten, ha jól emlékszem, csütörtökön talán?
Így van.
Ugye?
Csütörtökön lesz az arany 10-ben a civil digáló.
Van ide jelentkezés?
Van olyan civil szervezeti képviselő, aki szeretne ezen részt venni, az jelentkezzen hozzánk. Van. Sok szervezetnek küldtünk, akik kötődtek már a programhoz tiszteletjegye, de van belépőjegyes változat is.
Erről akkor össze is foglalom, tehát az év egyik civil ünnepe közeledik, a NIOK szervezésében a civil díj átadása. Erről és a jövő heti eseményről, amikor ez az ünnep lezajlódik, majd erről beszélgettünk Gerencsér Balázssal. Köszönjük, Balázs, szia!
Én is köszönöm a lehetőséget. Shutting down the borders, and they boarded up the schools. Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through. I know you're feeling kind of nervous. We're all a little bit confused. Nothing's the same. This ain't a game. We gotta make it through.
Perc.
A színházzal nagyon sok orgánum foglalkozik, és szerencsére, vagy hál' Istennek a közbeszédben és a közvéleményben eléggé érdeklődés van. Többnyire tele vannak, amennyire én tapasztalom, az igazi színház, a középszínházak is, már nem csak a legnagyobb slágernek számítok. Jóval kevesebben a közösségi színházzal. Itt mi a civil rádióban többször a Koma társulatával, illetve a Koma bázison zajló tevékenységgel foglalkoztunk. Valamennyi alkalommal Zrínyi Gál Vince volt a vendégünk, aki ennek a Koma csapatának a vezetője, rendezője is. És most azért is kerestem Vincét, mert egy dokumentumfilmet mutatnak be, ami az utolsó produkciójuk során készült. Magamat játszani, ez azt hiszem a dokumentumfilmnek, de legalábbis a bemutatónak a címe. De mielőtt erre rámennék, egy kicsit hadd kérdezem, a tájékozatlanságomat elárulva persze Vince tőled, hogy ez a bemutató, ez már megvolt, vagy ez is most készül, de szia különben, tehát Zrínyi Gál Vince a vendégünk.
Szia Feri, és köszöntöm a hallgatókat is, hát nagyon köszönöm a lehetőséget. Ez a bemutató képzel nem volt még meg, uh-huh. 23-án pénteken lesz 6-kor bemutatva ez a dokumentumfilm.
Ja, de várjad, a színházi bemutató, amikor az utolsó...
Hát ez nagyon érdekes kérdés, igen, a színházi bemutató az meg volt, sőt, már nem is játsszuk. Ezt 22. szeptemberében mutattuk be ezt az előadást.
Hát akkor ez egy... Aha. akkor az egy retrospektív dolog, ami ennek a létrejötte során, azt gyűjtötte össze, gondolom, a film, ugye?
Ez egy nagyon érdekes vállalkozás volt, mert amikor elkezdtük ezt az előadást, annak a címe az volt, hogy ám most kicsit eléggé rossz, és a magány volt a témája, ugye mi mindig olyan közösségi színházi előadásokat csináltunk, amiben hétköznapi emberek játsszák a saját történeteiket, és mindig egy téma köré keresik az embereket. És ez az utolsó előadásunk, ez a magányról szólt, és tudtuk, hogy ez lesz az utolsó előadásunk, és ezért voltunk olyan orcátlanok, és megkérdeztük Pálos Gyurit, aki egy fantasztikus filmrendező és csodálatos ember, hogy hát nem lenne kezdve végig kísérni ezt a próba folyamatot, hogy készüljön egy film arról, nem is csak kifejezetten az előadásról, hanem úgy arról a folyamatról, hogy mi hogy hozunk létre előadást.
Ez egy pillanatra csak, hogy hadd szóljak közben, ugye ez azért különösen érdekes, mert ugye, ahogy mondtad, nem hivatásos színészek játszanak, és a hétköznapi ember hogyan változik meg, vagy hogyan alakítja önmagát, hogyan lép a nyilvánosságra, hogyan lép a dobogóra, hogyha a dobogón zajlik a játszó. Tehát, hogy ez mindenképpen az átlagos színházi dologhoz képest legalábbis számomra egy külön izgalmat jelent.
Ez így van, ahogy mondott. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes módszerrel dolgoztunk mi, ahogy előadásokat létrehoztunk. Nagyon fontos volt valóban, hogy teljesen hétköznapi embereket szakítottunk itt tulajdonképpen az élet, a saját életükből, tehát úgy, hogy közben ők mellette dolgozni jártak meg iskolába, meg csinálták a mindennapjaikat. És egyrészt célja volt ezeknek az előadásoknak, hogy valódi és őszinte történeteket mutassunk meg egy adott témához kapcsolódóan. Másrészt pedig nyilván valahogy célja volt az előadásnak, hogy egy közösségi élményben a szereplők egy olyan magukkal való találkozásban vegyenek részt, ami lehetőséget ad sok mindenre.
Ráadásul és folyamat jellegű, nem egy pillanati esemény volt, hanem ez a munka folyamata az azért több hónapig tartott legtöbbször, ha jól tudom.
Hát és itt jön be a nagyon izgalmas dolog, amire ki akartam még térni, hogy a Gyuri nem is tudta, hogy mire vállalkozik, amikor igen mondott. Ugyanis a folyamataink, ezek a próba folyamataink 4 hónapig tartottak rendszerint. De ezt az előadást, ezt több mint egy évig próbáltuk. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Ez egyrészt azért is volt, mert a Covid akkor még bőven zajlott, ugye 21-ben kezdtük próbálni. Másrészt az utolsó előadás valószínűleg engem is olyan, nem tudom én, nyomások, meg olyan szakasza volt éppen az életemnek, hogy lassabban történtek meg a dolgok, vagy lassabban tudtunk eljutni arra a pontra, ahol azt mondtuk, hogy igen, akkor ez most már egy olyan közösség és egy olyan történet, amit valóban el tudunk mesélni másoknak. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú utazás volt, mert tényleg egy évig nagyon intenzíven dolgoztunk együtt ezekkel a szereplőkkel, és ezt az egészet kísérte végig a Gyuri, és lett belőle egy teljesen önálló alkotás, tehát annyira, hogy én ezt a filmet, egyrészt mondtuk a Gyurinak, hogy ez teljesen szabadkész, tehát ő folyamatosan ott volt velünk, és mindent rögzített, amit úgy gondolt, meg készített mellé beszélgetéseket, de egy teljesen szabad kezet kapott, hogy ez hogy lesz megvágva, miről fog szólni, és hogy lesz, úgyhogy igazából ez nekem is egy meglepetés lesz, és nagyon, szerintem ez egy nagyon izgalmas képet mutatod arról, hogy tényleg mi hogyan gondolkoztunk a színházról, meg a közösségről, erről a fajta munkáról.
Hát ha jól értem, akkor itt a létrejöttének a folyamata rekonstruálható lesz majd, és akkor ő tulajdonképpen személyesen találkozott ezekkel a szereplőkkel. Egyébként hadd kérdezem lábjegyzetként, szinte vagy talán nem is lábjegyzetként, hogy a ti produkciótokban előfordult, hogy egy-két hivatásos színész végzett színész is volt, de a legtöbbször én azt láttam, hogy a hétköznapi életből, amiről itt már beszéltünk, főleg fiatalokat vagy más korosztályokat mozgósítottatok. Szóval, hogy ebben a produkcióban, ebben amatőrök, laikusok vesznek részt, vagy volt a szereplők között hivatásos színész is?
Hát igazából hivatásos színész az egy ilyen közösségi színházi adásunkban volt, és akkor most azonnal megcáfolom magam, mert nem egybe, de volt egy, amit kifejezetten ketten játszottunk a hivatásos színészek, de egyébként minden előadásnak nem volt ez kikötve, hogy ne legyen hivatásos színész a része, de nem volt hivatásos színész része, és ez volt egy kivétel, mert ebbe az előadásba egyszer csak a próba folyamat körülbelül utolsó harmadába, vagy második felébe, de hát ugye ez is hónapokban volt mérhető, valahogy belecsöppentem én is, mint szereplő. Úgyhogy egy részében ennek az előadásnak én is, mint szereplő részt vettem. De egyébként ez ráadásul egy olyan előadásunk volt, ami szerintem szuper izgalmassá tette, hogy azért minden korábbi előadásunkra úgy jelentkeztek emberek, hogy vagy már ismertek másokat, és akkor velük együtt, vagy valamilyen szálon kötődtek egymáshoz. Tehát mindenképpen volt ilyen mindenkinek ismerőse a csapatban.
Tehát igazi háló és volt akkor ez a dolog.
Igen. Viszont erre az előadásra képzeld el, most, hogy ez Nomen est Omen, vagy nem tudom miért, de ugye a magány témáját hirdettük meg, és 13 olyan ember jelentkezett, akik egyáltalán nem ismerték egymást. Aha, mindenki kvázi vadidegen volt egymásnak. A végén nem 13-an szerepelnek aztán az előadásban, minden előadásunknál volt lemorzsolódás, ez teljesen normális folyamat, de nagyon izgalmas, hogy tényleg teljesen egymás számára ismeretlen emberek dolgoztak együtt, és lett aztán tényleg egy közösség belőlük.
A darabok, vagy a ti működésetek javarésze lokálisan is egy helyszínhez kötődött, a 15. kerülethez, leginkább Pestújhely, Rákosfalota, Újpalota társa, vagy hogy mondjam, lakóhelyéről toborzódtak, főleg akik fiatalok voltak, középiskolákkal nagyon sokat foglalkoztatok. Ez a mostani előadás, ennek van valami ilyen lokalitáshoz kötődése, vagy nem különösebben?
Nem, itt nem volt.
Tehát máshonnan jöttek.
Az agglomerációtól kezdve a belvároson át mindenhonnan jöttek, és ráadásul korban is nagyon, nagyon szétszorva volt, aki éppen érettségizett, és volt 50 közötti szereplőnk is, tehát ez egy tényleg nagyon sok szempontból egy ilyen nagy merítése volt a szereplőknek.
Hát minden esetre 23-án ez este 6-tól egy érdekes esemény lesz. Magamat játszani, ez a címe, egy dokumentumfilm bemutató. Nem beszéltünk erről, és nyugodtan elhárítható, de kérdezhetlek-e én téged, hogy a te színészi pályádról tudsz egy pár mondatot, mert azért amikor a Koma igazából nagyon intenzíven működött, akkor te az életednek ez egy eléggé központi része volt. Most ez ugye már nincsen. Lehet-e valahol látni? Én legutóbb egy nagyon szép magyar játékfilmben láttalak, ami majdnem Oscar díjas lett, legalábbis az első 3 vagy 5 között volt, de keveset tudok arról, hogy te mit csinálsz most színészként.
Igen, lehet kérdezni abszolút bármiről. Én ezt abba hagytam, tehát a Koma utolsó előadása volt az utolsó színházi munkám. Hát amit említettél a Testről és Lélekről, igen, igen. Film, az egy csodálatos élmény szintén, az korábban volt még. Én egy nagyot váltottam. Egy borzalmasan izgalmas része volt az életemnek a színház, azon belül a Koma, és leginkább az utolsó majdnem 10 év, amikor a közösségi színházat csináltuk, de úgy elég lett. Ez egy nagyon egyértelmű döntés volt, nem egy megkeseredett, nem egy szomorú. Mondhatnám, hogy vagy a fene tudja, tehát hogyha a körülmények mások, akkor lehet, hogy a mai napig ezt csinálnám, de semmiképpen nem egy ilyen megkeseredett, aha, ha engem nem hagynak színházat csinálni, akkor csinálok mást, hanem eljött az életemben egy olyan pont, ahol azt mondtam, hogy én adtam ebbe annyit, amennyit tudtam, és kaptam eszméletlen sokat, és szeretnék valami mást kipróbálni. Nem titkolt célom volt az is, hogy a gyerekeimmel, akik egyre nagyobbak, több időt tölthessek, és jobban tudjak rájuk koncentrálni, de nagyon fontos azért ezt elmondanom, hogy szerencsére a Koma az továbbra is működik, és elképesztően fontos munkát végez ugyanott a 15. kerületben, mert a Koma Labor, ami egy tanadatípusú program, az megmaradt, és őrületes munkát végeznek Gyűri Kedit és a többi kollégám, akik ott dolgoznak. Én a mindennapi munkában már abszolút nem veszek részt, csak távolról figyelem őket, de nagyon fontos munkát végeznek ott tényleg nagyon sok fiatallal, akik nap mint nap járnak be hozzájuk, és különböző. Hát azt hiszem, hogy a mai napig igaz az a célkitűzés, hogy ott egyén központ közösségfejlesztést kapnak a különböző programok, és hát az ő segítségükkel.
Szerintem meg fogjuk őket is keresni is majd, mert jó lenne egy kicsit többet tudni. Időnként a tanuda típusú munkáról szoktunk valamilyen módon beszámolni, de időszerű lenne már ez egy kicsit ott a pestújhelyi a laborban, akkor mondhat, hogy ez a neve, hogy hogyan is dolgoznak editék. Lehet, hogy ez ügyben keresünk majd. Hát köszönöm, de most akkor a legfontosabb üzenet a mostani beszélgetésünknek, ez a május 23-a 18 óra, amikor a Koma Közösségi Színháznak a volt székhelyén, ami most már Koma Bázis, ami a címet kellene mondjam, ez a Molnár Viktor utcára.
Ez a Molnár Viktor utcában.
Mert ugye ez egy sarok épület, és
több. Igen,
igen, igen. Na tehát akkor ott lesz.
Szuper ünnep lesz.
Na hát gratulálok hozzá, hogy ez a film elkészült. Persze akkor tudnánk még jobb szívvel gratulálni, ha megnéztük, de ezen leszek majd, hogy én magam is megismeressem. Nagyon szépen köszönöm. Zrínyi Gál Vince volt a vendégünk az elmúlt percekben. Szia, Vince!
Én is nagyon köszönöm. Szia, szia!
perc.
Az idén 100 éves magyar kerékpáros körverseny a Tour de Hongrie 0. napján Budapesten kerékpáros konferenciát szerveznek. A verseny 14-én rajtol, de 13-án, tehát május 13-án a BMN egy kerékpáros konferenciával találkozhatnak az érdeklődők. Halász Áron a vendégünk. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Egy olyan konferenciát szervezünk a BMN, ami ennek az a célja, hogy összehozza a sport, a városi és a szabadidős kerékpározást, illetve egyszerre tudjunk beszélni várostervezésről, sportprogramokról, kommunikációról, kerékpáriparról, technológiáról is, és ilyen konferenciák nem nagyon szoktak lenni. Tehát itt az a különlegesebben, hogy sokféle szakterület tud találkozni egymással, és ezek képviselői megismerhetik egymás szempontjait, tudnak beszélgetni egymással, és ennek pedig nagyon köszönjük, hogy a BME és a Tour de Hongrie ad otthont itt a május 13-án délután.
Én úgy látom, hogy két nagy szekcióból áll ez a konferencia, egy szoftver és egy hardware szekcióból. Mi indokolta azt, hogy két ilyen nagy témaköré szervezzék az előadásokat?
Hát 18 előadónk lesz, ami azért elég sok, muszáj fölbontani. Viszont a két témának az a tulajdonsága, hogy a hardware témában konkrétabb infrastruktúrális kérdésekről, technológiáról beszélünk, lesz szó elektromos kerékpárok fejlesztéséről, kerékpáriparról, kerékpáros hálózatfejlesztésről például. A szoftver szekcióban lesz szó kultúráról, különleges városérzékelésről, környezetpszichológiai szempontokból, lesz szó a részvételi folyamatokról, hogy hogyan lehet a lakosságot bevonni várostervezésbe, lesz szó arról, hogy a szabadidős kerékpározásnak, a sportkerékpározásnak milyen szempontjai vannak. Tehát két fő részre osztottuk föl. A szoftver az inkább a soft, a hardware pedig a konkrétabb anyaghoz köthető témák lesznek.
Nagyon divers lesz ennek a nulladik napnak a programja, a Sztár Parádé is lesz. Miért nézzünk be erre a konferenciára, a BME-re? Mi az, ami igazán motiválhat minket arra, hogy meghallgassuk az előadásokat?
Hát egyrészt az, hogy több szempontból lehet a kerékpározás témáját megismerni. Rövid gondolatébresztő előadások lesznek, most nem ilyen nagyon mély elemző előadásokat kértünk a fellépőktől, és ezen kívül kint a Tour d'Hongrie 0. napján különböző csapatbemutató programok, expók lesznek, lehet a másnap induló versenyzőkkel találkozni, bringákat lehet nézni, rengeteg